kapni mondani valója volt, és még egyet, mielőtt egy szót is szólnál. Én nem szeretem Miklóst, és eszem ágába sincs, hogy hozzámenjek. Ha szeretném, elhiheted, nem jöttem volna ide. Blau Janka mosolygott, és kitárta a karját ölelésre. Blanche szintén mosolygott, és kitárta a karját. Megölelték, és megcsókolták egymást, és akkor Janka azt mondta. Amikor megláttam, hogy benne ülsz a kocsiban, már tudtam ezt. Azért is nem mentem az erdő sarkához, mert az, hogy oda eljöttél, vagy amit mondasz, bocsáss meg, az nem bizonyít semmit. Ilyen helyzetben az ember sok mindent mondhat, ami nem igaz. De úgy gondoltam, hogy ha szereted Miklóst, vagy ha hozzá akarsz menni, akkor nem jössz ide. Akkor csak abban az esetben jönnél, ha te akarnád elvenni tőlem. Minthogy azonban fordítva van, tette hozzá sóhajtva, minthogy én szeretném visszakapni, hát szereted? Janka vállat vont. Hát őszintén szólva nem tudom. Most nagyon szeretem, azt hiszem. De mielőtt te veled megismerkedett bizony, sokszor már untam egy kicsit, mert alapjába véve meglehetősen ostoba ember, helyesebben műveletlen. Az már igaz, de itt mindenki ilyen, legalább akikkel én beszéltem. Egy fél óra múlva már letárgyalták a környék összes fiatalurait, akiket ismertek. Blanche azért nem ismert még mindenkit, mert Tóni mama bizonyos fokig mégis tartotta a gyászt, és nem hívott nagy társaságot. Blau Janka pedig azért, mert ő meg nem tartozott a társasághoz. Miklósra csak akkor tértek vissza újra, amikor az ismerősök leszólásával már elkészültek. Ekkorára már, mint meghitt barátnők ültek egymás mellett, és Blanche mióta Dresdából elkerült, most érezte magát otthonosan először. Szent Isten, ha ezt Tóni mama meg Ida néni tudta volna. Na igaz, hát mit csináljunk ezzel a Miklóssal? Mondd meg szívem, ha segíthetek valamiben, a kezedre járok nagyon szívesen. Blau Janka fejét rázta. Ó, de hogy nekem elég, ha tudom, hogy neked nem kell. Akkor én már elbánok vele könnyen, hiszen tulajdonképpen nekem sem kell. Csak nagyon szeretném, ha én lökhetném ki, és nem ő hagyna itt engem. Különben talán ez se fontos. Csak tudod, azt nem bírtam elviselni, hogy valaki elvegye tőlem. Egy másik nő. Ez őszintén szólva nagyon bántotta a hiúságom. Ősszel különben úgy is felköltözöm Pestre. Aznap este a vacsoránál nagyon kínos jelenetet idézett elő a Blanche tájékozatlansága, mert a néniknek és Tóni mamának eszébe se jutott, hogy szándékosan és tudva merte szóba hozni Blau Jankát. Milyen kedves, okos, érdekes asszonnyal ismerkedtem meg ma véletlenül. Kemény Miksánénak hívják, született Blau Janka. Rémült csend támadt, amelyet Tóni mama tört meg. Kivel ismerkedtél meg? Blau Jankával, kérdezte sápadtan. Hol találkoztál vele? Réten, az erdő mellett, felelte Blanche. Arra sétáltam, és gyönyörű nefelejtset láttam a határ árkon túl. Átmentem, és amint javában szedtem a virágot, egyszer csak ott terem előttem egy úriasszony. Blau Janka, neked úriasszony! Szólt közbe Ida néni gúnyosan. Blanche azonban zavartalanul folytatta. Aztán sokáig beszélgettünk, ő nagyon kedves volt. Meghívott, hogy látogassam meg, meg is ígértem neki. Na, azt ugyan kár volt, mondta Tóni mama, ezt az ígéretedet sohasem fogod beváltani. Miért, néni, kérem? Kérdezte Blanche ártatlanul, de olyan érdekes asszony. Mindenki kínosan feszengett, és lopva hol Tóni mamát nézte, hol Miklóst, aki konokul hajolt a tányérja fölé, és úgy evett, mintha fizetnék érte. Csak a füle hegye piroslott, mint két cékla karé. Ekkor váratlanul megszólalt Dezső bácsi. Hamiskással nevetett, és azt mondta, nénéd azért nem engedi, hogy összeismerkedjünk vele, mert tudja, hogy nekem nagyon tetszik a szép Hebron rózsája. Attól fél, hogy a keblemre tűzöm. Tóni mama legyintett. Azt ugyan eltaláltad, szólott tréfás kicsinléssel. Majd meghalok a féltékenységtől. Ezen szabad volt nevetni, amit az egész család úgy értelmezett, hogy okvetlenül nevetni is kell, mire harsogó derültség támadt, és a megkönnyebbülés sóhaja szállt el utána az ajkakról. Pedig a botrány még csak ezután történt, mert Blanche azt mondta. Nagyon sajnálom. Én már úgy örültem a jó akvizíciónak, pláne mikor meghallottam, hogy Miklós is jár hozzá. Tóni mamának torkának adta falat. Éppen aznap délután határozta el Piroska nénivel, hogy megpróbálják kezelésbe venni a Blanche és a Miklós dolgát, amely szerintük kissé lassan haladt előre, a terveik közt azonban Blau Janka nem szerepelt. Másrészt pedig úgy vélte, hogyha addig, amíg titok volt, szemet hunyt is a fiának a Blau Jankával való kalandjára, most, hogy szóba hozták, erélyesen állást kell foglalni az ügyben, már csak a leányai miatt is, akiknek nem volt szabad sejteni, hogy ő ilyesmit elnézett egy pillanatig is. Az egyetlen mód, hogy kimeneküljön a dilemmából az volt, hogy ne higgye el, amit Blanche mondott. Miklós jár Blau Jankához? Micsoda ostobaság ez? Hogy járna? Szólott Zordul. Blanche odafordította ártatlan égszínkék szemét Miklósra. Nem jársz? Kérdezte. Nekem azt mondta a keményné, hogy nagyon jóba van veled, Miklós dadogott. Azelőtt, régebben, de már nem. Blanche összevonta a szemöldökét. Az ilyesmit nem tagadja le az ember, mert nagyon furcsa színben tünteti fel az illető hölgyet. Ha tudtam volna, hogy ez lesz belőle, elhihetett, hogy nem hoztam volna szóba. Tóni mama méltatlankodva rázta a fejét. Szép dolog. Mondhatom. Aztán eltolta a tányérját, és összeszorította az ajkát, mint aki nem tartja alkalmasnak a helyet és időt, hogy megmondja a véleményét, de abból, ahogy a fiára nézett, láthatta mindenki, hogy meg fogja neki mondani a magáét. Zsuzsa halkan azt súgta az urának. Mondtam, ugye, hogy ez a Blanche a legveszedelmesebb csirkefogó a világon. Ida néni később négy szem közt elővette Blanche-ot, és megpróbálta neki megmagyarázni, hogy az ilyen apró kalandokat egy fiatalember részéről nem szabad olyan komolyan venni. Nagy meglepetésére azonban a húga azt felelte, eszem ágába sincs néni. De hogy egy férfi ilyen gyáván le akarja tagadni jóformán még azt is, hogy ismeri azt az asszonyt, aki pedig ő is tudja jól, szereti, hát az alávalóság. És ez az, ami engem a dologban felháborít. Amikor Ida néni ezt elbeszélte Tóni mamának és Lilla néninek, mind a hárman sokáig csóválták a fejüket, és azt mondták, szegény Sebestyénnek nagyon különös elvei voltak, de gavallér ember volt világ életében, és a leány örökölte az apja gondolkozását. Majd kis idő múlva Tóni mama hozzátette, Miklós pedig ügyetlen volt és szamár. Három nap múlva Böcögőné azt suttogta Blanche-nak masszírozás közben, hogy Miklós úr ott járt Karrós pusztán. Azért ment oda, hogy szemrehányásokat tegyen Janka nagyságának, amiért elmondta Blanka kisasszonynak az ő dolgát, de a vége az lett, hogy vissza akarta magát könyörögni. Janka nagysága azonban kilökte, mert azt mondja, ha csak most kellek neked, amikor a drezdai rokon túladott rajtad, hát most meg már te nem kell lesz nekem. Azt mondta a nagysága, hogy két hét múlva felköltözik Pestre, addig még szeretne egyszer a kisasszonnyal találkozni. Mondja meg neki Böcögőné, hogy mostanában nem igen tudok elmenni, mert nem akarom, hogy itt megtudják, de nem sok